Így elkezdeni, hogy nem volt előtte semmi kis duma. Szóval köszöntöm a Geek Király szigetének, szigete podcastnek a kedves hallgatóit. Igazándiból egy öröm, tehát van egy jó és egy rossz hírem. Kezdem a rosszal. A rossz hír az, hogy véget ér a Geek Király szigetének első szezonja, amit már szerintem 3 éve nyomok, vagy 2,5.
Nem tudom, mikor kezdted.
Hát rég, az tök is ez interjú.
Nem szól, de szól. Jó.
Szól?
Az 2021 volt?
2021 vége? Körül volt, de lehet, hogy most egyébként beszélj, bocsánat.
Ja, hallom, csak kicsit.
Ha. Jó, légy szíves még egy kicsit.
Na, hallható.
Jó, oké. Lesz.
De csak megmaradnak a spontán elemek.
Igen. Szóval ezt én úgy emlékszem, hogy meg is nézem az adásokat, hogy most így nosztalgiázzak saját magam felé. Az első adás az 2021. november 26-án volt, Stökert Gáborral, Stökivel, aki igazából az egész kicsit szülőatya, mert amikor nála voltam, akkor mondta, hogy miért nem csinálok egy podcastet, és akkor egy pár év alatt eljutottam oda, hogy el is kezdtem, és akkor egy pár év eltelt így az első pár. Igazándiból az első szezon, hogyha ezt is belevesszük, akkor ez most összesen mennyi, miért nem írja ki a számokat, hogy hány adás volt, tehát felháborító, meg kéne számoljam. Lényegtelen. Az a lényeg, hogy 10-valahány adás, még nem értük el a 20-at, lezajlott ez alatt a 2,5 év alatt, és nagyon, hát minden amatőrségével és lelkesedésével szerintem, ahogy belevágtam ebbe az egészbe, így örömből egymás után egy csomó témát felvetettem, voltak, amik elhaltak, voltak, amikből újak születtek, volt, amikből egy csomó ötlet jött, volt, amit meg így elhagyott az ember, de én az elejétől kezdve talán ezt az egész első szezont arra szántam, hogy megtudjam, hogy egyáltalán ezt élvezem-e, és megtudjam azt, hogy mások hallgatják-e, és megtudjam azt, hogy lehet egy ilyet csinálni, és hogy levonjak belőle tapasztalatokat, hogy akarom-e, és hogy hogyan változzon. Úgyhogy,
és mi lett engem érdekel, hogy mi lett amit hát, levontál, leszűrtél ebből?
Hát vannak dolgok, amiket nagyon szeret, de alapvetően szeretek emberekkel beszélgetni, és tök jó ez a, nagyon sokan mondták, hogy szeretik ezt a kicsit, amiről beszéltünk, hogy kicsit ilyen kocsma hangulat, hogy így pár haverral leül az ember, és akkor mintha így iszogatnánk sört közben, így elkezdünk dumálni dolgokról, és akkor lesz belőle, ami lesz. Viszont nagyon sok visszajelzés érkezett arra is, hogy van, aki ennek meg nem örül annyira, mert hogy ilyen csapogunk össze-vissza, és így nem nagyon lehet a témákat sem megfogalmazni, és címeket adni az adásoknak, hanem így valami történik, és ő már ehhez, mit tudom én, nem tudja ezt már így bevállalni. Van ilyen ismerősem, ugye? És így mind a kettőre gondolva azért úgy szerintem ezen mindenképp változtatva lesz, hogy a tematikára még jobban odafigyelünk majd, de hát most ez így egy meglepetés, mert még nem mondtam, hogy lesz második szezon, ugye? De hát most már kiderül.
Az lesz a jó hír?
Igen, az lesz a jó hír.
Mármint, már alig várom a jó hírt, valami jó hírt mondja.
Szóval ez a rossz hír, hogy vége az első szezonnak, és a tanuló évek után most elérkezett az idő, hogy a jó hírt bejelentse az ember, és akkor a második szezonnal folytassa majd.
Mikor lesz az?
Hát most májusban ugye lezárjuk ezzel. Ez lesz a májusi adás, az évad záró, és szerintem augusztus végén, szeptember elején folytatódik a Geek Király szigete. Én azt vettem észre, hogy tehát már nagyjából tudom, hogy mik azok a témák, amikre mindenki odafigyel, mik azok, amiket nagyon szeretnek, és mik azok, amiket kevésbé, valamint mik azok, amiket nem fogok elengedni, mert az én szívemhez állnak közel. Szóval, és még mindig azt kell elmondjam, hogy ez az egész podcast, ez egy ez inkább, ez egy hobbi dolog, tehát, hogy ebből semmi pénzt nem látok, és nem is akarok egyelőre megfelelni senkinek, meg nem akarok szponzort keresni, és továbbra is próbálom betölteni azt a kis űrt, ami a magyar, hát úgymond nem tudom, hogy van-e űr, vagy szeretném, hogyha az lenne,
de egyébként nincsenek betöltök. Ilyen, én nem vagyok annyira a magyar podcastekben otthon, meg úgy általában.
Én sem.
De szerintem vannak geek podcastek,
vannak. Nem? Biztos, hogy vannak. Biztos, hogy vannak. Én megmondom őszintén, hogy mivel nagyon kevés időm van hallgatni bármit, ezért nem is nagyon szoktam témába vágólag. Egy-kettőt, akire azt szokták mondani, na ezt hallgass meg, mert hogy felhozza a témát, vagy a dolgokról, amikről esetleg én is beszél, azokba bele szoktam hallgatni, de én úgy érzem, hogy igazából nem nagyon, én nem éreztem eddig konkurenciát, nyugodtan írja meg, aki azt érzi, hogy feleslegesen dumálunk, de én szerintem kellően tág ez a geekség témakör, és bele lehet vinni egy csomó minden olyan dolgot, ami érdekes lehet sok embernek.
És egyébként hogy gondolod, mi volt az, ami, mert itt mondtál olyat, hogy volt, ami nem tudom, amit így elengednél, van, ami így váratlanul téged is meglepve, így sikeres. Mi az, ami felé így te a második évadban inkább menni, amire koncentrálnál jobban?
Hát az egyértelmű a beszélgetésekből, meg az adásokból leszűrődik, hogy a szerepjátékos témákra nagyon nagy igény van. Én úgy gondolom, hogy talán meg abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egyrészt élvezem, másrészt nagyon jó kapcsolatban vagyok olyan arcokkal, akik az elmúlt 30 évet formálták a magyar szerepjátékos életbe, és hát akkor én erre biztos, hogy rá fogok állni, és beszélni fogok mindenkivel. Tehát Nyúltól kaptam ígéretet, Nyulászi Zsolt, a Novák Csanádtól kaptam ígéretet, szeretnék beszélni egy-két régi arccal a Rúna szerkesztőségből, tehát én szerintem meg fogom keresni Patkó Péter Csemdort, aki a kiadvány szerkesztésért volt felelős. És egyébként még a szerepjátékkal kapcsolatosan, tehát fogok beszélni Kovács Adriánnal és Kovik Gettőssel, Jakab Zsolttal, akik annak idején még belekóstoltak a pecsás szerepjátékos életbe, sőt a Zsolt volt a vezetője is a klubnak egy darabig, és még mondom, hogy van tervben még olyan kis titkos dolog is, amit még nem akarok kipletykálni, vagy kidumálni, mert még egyáltalán nem biztos, és tök jó lenne, ha megvalósulna egy az adáson keresztül, és ez is a szerepjátékhoz kötődik.
Ez jó hangzik, szerintem az, amit most elmondtál így nekem így, aki hát én úgy kerültem az egész szerepjáték bizniszbe, hogy én például a Rúnát én még olvasóként kezdtem, tehát én még az abszolút Valhalla Páholy olvasóként érkeztem ebbe az egészbe, és aztán amikor én mondjuk már írni kezdtem nekik, akkor az már nem az a Valhalla Páholy volt, hanem ez már egy ilyen második inkarnációja, vagy nem is tudom, x-edik inkarnációja. Tehát én már külön kezdtem el dolgozni a Nyúlnak, aki a Kódexet vitte, meg külön a Csanádéknak, Andrásnak, meg Csanádnak, akik meg a Magust.
Hát gyakorlatilag szóval te is így a hőskor vége felé hőskor, azért hát bekapcsolódtál.
Igen, így a vége felé. És nekem pont ezért például én, aki soha nem jártam a Pecsába szerepjátékozni, nekem ezek a, főleg azért, mert nem budapesti voltam, nekem azért ezek a sztorik, még úgy is, hogy azért ilyen régi motorosnak számítok, de vannak nálam még régebbi motorosok, és azért ezek izgalmas történetek.
Hát egészen szerintem visszatudjuk majd a kezdetekre, a 80-as évekre, amikor Csanádék, mert ők azért egy tízessel nálunk idősebbek, nálam legalább.
Én nem akarok indiszkrét lenni, de egyébként melyikötök az idősebb? Mert azt tudom, hogy te 75-ös vagy.
75-ös.
Akkor a Geek Király úr.
Ő idősebb.
Hát de nyilván, hiszen... Ha nem így lenne, is így lenne.
Te hanyas vagy.
77-es.
Hanyas vagy. Hát jó, hát most egyszerűbb
úgy. De Gyula, te tudom. Is. Te 78-as. Jaj, tényleg.
Hát akkor így, igen. Itt az évadzer kisalakultak a...
Jó, hát ezek tudom, hogy ez, 40 fölött ezek már sértő kérdések. Ja, szóval, még a férfiaknak.
Ja. Szegény Gyulát itt most kiszorítjuk a szerepjátékos adásokból.
Nem baj, én úgy hallgatom, ilyen csillogó szemekkel, mint egy gyerek. gyerek.
szóval ezt a vonalat mindenképp tolnám. A Csepis adáson látszik papcseperkével, amit csináltam a sárkányfészkes adás kapcsán, hogy tényleg nagyon nagy érdeklődés volt rá, nagyon pozitív volt a reakció arra, hogy kis helyszíni tudósítás volt, tehát megkérdeztük a moziban a D&D filmről azokat, akik látták. Szerintem ezeknek a kis mikrofonos interjúknak is lesz értelme, hogy mit tudom, ellátogatni valamilyen bőrzére, vagy szerepjáték találkozóra, és akkor ott megkérdezni az embereket. Ez szerintem ez talán egy kicsit egyedi, mert nem nagyon láttam ilyet. És kb. Ennyi a szerepjáték vonalról, tehát biztos, hogy lesz egy jól elhatárolható rovat, és ez el lesz különülve a logóval, meg látvánnyal, már lehet róla tudni, hogy az következik. Biztos, hogy lesz, amit mi közösen is két részbe véve rakva próbáltunk, hogy mozgóképről, filmekről.
Most fél év megint eltelt.
Igen, lassan kell, igen.
Fú, bár egy kicsit, én nem sok mindent néztem. Igen,
az a nagyon durva, hogy én... valamikor januárban, vagy talán valamikor láttam, hú, te lehet, hogy fogod tudni, hogy ki az, aki vezeti valamelyik híres amerikai film író talán vezeti, hogy miket látott, és pontozza.
De
és
most minden írósztrájk van egyébként, szóval nyugodtan behozhatjuk.
Valamelyik így vezeti, talán a Soderbergh, vagy nem tudom melyik, hogy miket látott, és melyik filmeket, melyik sorozatokat látta, és gondoltam, ez milyen vicces, én is fogom vezetni, és elkezdtem írogatni, hát ez mindig 10 másodperc egy film megnézése után mondjuk, és aztán most leálltam vele abszolút, mert annyi mindent így, én munka mellett is tudok nézni egy csomó mindent, amik látványban nem annyira, persze tudom, hogy ez csalás, hiszen hogy tudja az ember értékelni azt, amit csak fél szemmel néz. Ja, mindenesetre elkezdtem, úgyhogy azért elég sok sorozatot kiixeltem, úgyhogy most már van...
Hát akkor Gyula majd tart egy műsort nekünk.
Igen, meghallgatjuk, hogy mit kell megnézni. Igen. Én az elmúlt, nem is tudom,
egyelőre semmit hónapban, egyébként.
5 hónapban én minimálisan néztem bármit, amit néztem, az is egy csomószor pótlás volt tavalyról, például néztem meg olyasmit, amiről beszéltünk itt az évértékelőben, és én még akkor nem láttam. Van, amit pótoltam ebből, de én most nem állok jól ilyen sorozatnézés ügyileg. Hát a wishlistjeim azok így nőnek egyre nagyobbra. Fogalmam sincs, hogy egy ponton valószínűleg ilyen, tényleg egy ilyen kaszával lecsapom a nagy részét, és tényleg csak azt nézem meg, ami kifejezetten.
Hát ez csak így működik, különben tényleg fel. Hát, én most ezt csináltam egyébként.
Szóval visszatérve egy kicsit a tematikára, biztos, hogy lesz, hogy beszélgetünk sorozatokról? Vagy...
Őszig igyekszem utolérni magam.
Sőt, a tél.
Pláne, igen.
És azon belül, hogy filmes rovat, és hogy sorozatokról beszélünk, biztos, hogy lesz még más tematikájú a filmes adás, tehát egyrészt a Gyulával, amit már másfél éve tervezünk, szerintem lesz egy horror antológia szerűség, amiben kiválasztunk 10-20 kedvenc horrorfilmet, és azokat beszéljük meg. Horváth Norbi Hörbivel biztos lesz egy olyan rovatunk, akivel nosztalgiázni fogunk, amiben nosztalgiázni fogunk a 80-as, 90-es évek filmjeiről. Szerintem az is érdekes lesz. És még mindig bejöhet egy aktuális olyan film, amiről érdemes beszélni. Mind sorozat, mind pedig mozifilm. Igen, ez lesz a filmes. Mindenképp lesz megint valami általános, a geekséghez kapcsolódó érdekes interjú. Ugye volt a szintetizátoros, akkor beszélgettünk több képregény rajzolóval, illusztrátorral, Cserkutival is, ugye Márkkal is, ugye a Hellboy képregény kapcsán. Biztos, hogy lesz egy-két ilyen geek arc, akit megtalálok. Benne lesz a szintetizátorokhoz, meg a zenei technikához kötődő rész is. Folytatni fogjuk a korábban leadott szintetizátoros adást, pontosabban egy új témát fog előhozni, ami a Magyar Rádióban zajlott elektronikus zenei stúdióról szól. Akkor hát
ez tehát gyakorlatilag minden folytatódik.
Ez igen, csak hogy normálisan átlátható lesz, talán még nem tudom őszintén, hogy még kitaláltam-e egy rovatot, hogy csináljunk, de az lehet, hogy kitaláltam, lehet, hogy nem, már nem emlékszem rá. A lényeg az, hogy ez őszre
ez elég sok, igen, így is.
Őszre ez ki fog derülni, és És mondom, még ilyen mindenféle meglepetésekkel is próbálok készülni egyébként, amit még azért nem mondok el, mert hogy nem akarom lelőni a poént, meg nem biztos, hogy összejön.
De ezzel szerintem egy további 2,5 évet így le tudsz fedni.
Hát szerintem tehát egyrészt abban fogunk fejlődni, hogy igen, a tematika jól elkülönül majd, valamint úgy érzem, arra kaptam még egy pár kritikát, hogy elkezdődik az adás, beszélgetnek ilyen arcok, és akkor senki nem tudja, hogy ki beszélget és miről. Tehát és még akkor is, hogyha úgy veszük fel az adást, hogy nem mutatkozunk be, nem árt előtt egy ilyen felkonf szöveg.
Ezt még én is mondtam egy ponton, mint igen. Nagyon sok podcastet hallgató igen, ember, igen. Hogy én úgy gondolnám, hogy fogalmam nem lenne, hogy ki, mikor igen. beszél, főleg, hogy itt többen vagyunk, mert azt hiszem orgánunk eléggé eltérő, de azért ki tudja.
De nem tudom, hogy ezt hogy lehet tehát egy tehát elkezdődik a műsor, bemutatsz valakit, utána hogy lehet elkülöníteni?
Utána
már nem lehet. Meg oda van mindig új írva, hogy kik vannak.
Hát oda van persze, de ezt én is amiben belehallgattam zenei podcastekbe, külföldiket, amiket hallgatok, egy-kettőt, abban is mindig úgy van, hogy oké, hogy mit tudom, beszélget az interjútársal, és lezajl a fő műsoridőben, de hogy előtte van egy ilyen 3 perces ilyen bemelegítő, amikor vagy egyedül a podcaster, vagy pedig egy közös nem tudom, speakerével megbeszélik, hogy na most ebbe az adásba fogunk beszélgetni, vagy beszélgettünk az XY-nal, és hogy miről
csak
szólt.
Igen, tehát ez ilyen tematikai kérdés, mert eddig tényleg ez a sörözős beszélgetős izé volt, és abba ez annyira nem illik bele. Tehát, hogy nekem vagy ez, vagy az. Tehát
szerintem az, hogy így
az, hogy csak az elején
így azt mondjuk, hogy hello, én Juhász Viktor vagyok. Ja. Azt szerintem
örök. Ja, jó, hát nem.
De te nem mondd azt, nem hogy Juhász Viktor vagy. Akkor megzavarjuk ismét a hallgató.
Mindenki a másikét mondja.
Malkovics.
Nem, persze, bántónak nem bántó.
Ha nem is ilyen előspeakerrel, de érted azért egy kicsit jobban. Így az
én egyébként ezeket az előzetes felvezetéseket, ezeket az amerikai podcastekben nagyon jellemzően, ezeket simán áttekerem. Aha. Főleg, mert nagyon sokszor ott megy a reklám, amit ugye ők így azért már sokkal inkább használnak, amik abból élnek, meg a különböző önpromó, meg vedd meg a könyvemet, a noteszemet, a bármit. Én nem hiszem, hogy ez szükséges lenne itt. Én úgy gondolom, hogy egy hello, XY vagyok, és mert az biztos, hogy ezt még én is hallottam, mint észrevételt, és pozitív észrevételt egyébként, hogy tényleg van egy ilyen hangulat, mint ha valaki letelepedne itt a Geek Király Pub egyik asztalához, ami szerintem tök jó, mert én nagyon szeretek itt beszélgetni, és hogyha ez átjön egy hallgatónak, az egy szuper érzés. De általában egy idegen asztalhoz nem ülsz csak úgy le, vagy ha oda ülsz, akkor utána elmész, vagy elkezd zavarni, nem tudod, hogy kik beszélgetnek, és ott megbögdösöd, hogy figyú, kik ezek.
Ez igaz, tehát valami picit egy formát lehet neki találni, az valószínűleg nem árt. Hát
valószínű, hogy tényleg csak pár szóban nem ragaszkodom az amerikaihoz, de hogy egy pár szóban legyen, és hogy azért vagyunk már... Van pár ilyen stabil vendég, mint ti is, akikről viszont szeretnék a weboldalon majd azért egy-két leírás, és hogyha tényleg kíváncsi rá valaki, hogy ki a franccal beszélgettem, akkor csak rákattint a név alapján, és megtudja.
Egyébként a másik, amit én például...
Hú, de fasz a pólód van most.
Köszönöm szépen.
Godzilla.
Neked van egy nagyon jó Godzillás pólód, neked van egy kurva jó sapkád, ami nem tudom mit, hogy ez is ez valami Pacific Northwest-es dolog?
Nem, ez még régebbi, ez egy ilyen menő túra cégnek a sapkája, nagyon tetszett a baseball sapka, és semmi más cuccukra nem volt pénzem, mert nem baromi drágán adják a dolgot, de a baseball sapka az így jó volt.
Egyébként pont ezt akartam, nagyon jól, nem, pont tök jól passzol, pont ezt akartam, de hogy az viszont szerintem az erősíti a sörözős beszélgetés hangulatot, hogy tehát szerintem ez már mondjuk átjöhetett így a hallgatóknak, hogy tehát ezen adástervnek még a nyoma sincsen. Tehát, hogy
de abszolút. Sokszor nem. De
azért és ezt úgy mondom, hogy mi is
én már egyszer készültem ilyen nótokkal.
Teljesen meglepődtetek, amikor valamelyik sorozatos adásnál, vagy filmesnél, én itt ilyen
volt egy lista.
Megnyitottam én ilyen fájlokat.
Teljesen elkerekedett szemmel néztük, hogy mi ez az úri huncutság. De, és úgy gondolom, hogy biztos tehát ez megint egy olyan, hogy milyen típusú podcast. Én nagyon, nagyon szívesen hallgatom azokat a podcasteket is, ahol tényleg érződik, hogy emberek spontán beszélgetnek, és hogy van egy körülbelül téma, hogy mondjuk nem tudom, videójátékokról beszélgetnek, és ami éppen az elmúlt pár hétben jelent meg. Szerintem az is benne van egyébként, hogy a, pont ez a fajta csapongás, ez mondjuk egy plusz 3-4 órát azért rádob a hosszra. Tehát a
igen, nem lehet annyira ilyen hosszú adásokkal 45 operálunk. Perc vagy egy igen. óra alatt így letolni. Ez most kérdés, hogy ki mit szeret. Valóban, ahogy te említetted korábban, hogy a pandémia vagy COVID időszaka alatt nem számított, hogy most 2 órás podcastet hallgat az ember, vagy 1 órásat, sőt, akkor még jó volt, hogyha hosszú volt, mert lehetett csapongani, lehet, hogy most már tényleg így visszazökkenve a valóságba kevesebb ideje van az embereknek.
Igen, hát én erre. A saját podcast listámon látom, hogy van olyan podcast, amit szerintem már 1 éve gyűlik a...
Aha, olyan, nekem nagyon sok olyan van.
Jó, nem egy van nálam se sajnos, de így határozottan megugrott így a számuk.
Van a Roger Deakinsnek a izéje, a podcastje, azt mindig az, egyet-egyet meghallgatok, és akkor...
ez az operatőr, a híres, igen, a brit operatőr.
Igen, és mindenféle filmest meghívnem, csak operatőröket, uh-huh. Most éppen valamelyik Skarsgård van nála a sok a közül.
De mindig van ugye az apa, és akkor neki van vagy 80 fia.
Igen, ők egy népes család.
Igen, de hogy az tipikusan az, ami gyakorlatilag minden adást szívesen meghallgatnék, és így nem tudom, van ott száz,
sok
amit még
van. Igen. Nekem van szerintem elmentett adásom még, nem tudom, 2020-ból is, amit simán. Egyszer biztosan meg fogok hallgatni, csak nem tudom, 3 órás. Tehát, hogy azt már akkor is úgy éreztem, hogy
egyébként kicsit sok. Tudsz, mert oké, hogy te zenével foglalkozol, te nem tudsz hallgatni igazából podcasteket, meg semmit, mert hát neked, igen. De te meg szöveggel foglalkozol.
Én sem tudok hallgatni semmit.
Igen, tehát, hogy végül is te sem tudsz nagyon.
Én futás közben hallgatok, én sokat futok, vagy sokat gyalogolok, vagy mind a kettő. Mm. Ez például pont a covidos időszakban nagyon sokat csináltam, mert ez volt az egyetlen egy módja, hogy kiszabaduljak a lakásból, hogy elmentem futni. Akkor rengeteget futottam. Most is ez van. Én munka közben szöveggel dolgozom, én képtelenség.
Azért,
én
még, nem, azért gondolkoztam.
Én még olyan zenét sem tudok hallgatni, aminek van dalszövege.
Persze. Egyébként nekem is, hogyha angolul kell írnom, akkor ki kell kapcsolnom, hogyha énekelnek valamit. Bár mondjuk ritkán hallgatom, főleg instrumentális dolgokat.
Adod, most már én is.
De hogyha véletlenül ez, akkor kikapcsolom. De akkor én vagyok az egyetlen szerencsés, aki munka közben tud hallgatni podcasteket.
Mindenképp neked kell vezetni mostantól.
Aha. Vagy, a podcast ajánlott
vagy hozzá a témát, igen. Igen.
Ja. Szóval nekem is nagyon sok az elmaradásom, és hát nagyon sok zseniális podcast van, tehát hogy tényleg ilyen szívfájdalom ez mindig, de hát ez van.
Ja, meg nagyon sok szar.
Hát
is.
Ja,
van olyan podcast egyébként pont azért néha-néha bepróbálkozom újakkal. Általában ez úgy szokott történni, hogy valaki, akit követek valahol, ezek általában mondjuk angol vagy amerikai írók, genre írók, fantasy, science fiction főleg, elmennek valamilyen podcastbe vendégszerepelni, és akkor ott kirakják mondjuk Twitterre, vagy bárhol, vagy itt voltam, és akkor így meghallgatom miattuk, de hogyha olyan a műsor, akkor kiderül, így nagyon sok ilyet kezdtem el hallgatni, hogy ó, hát ez jó, jók a kérdezők, jó a koncepció, és akkor hirtelen ott is kiderül, hogy mondjuk, nem tudom, 4 éve megy,
képtelenség utolérni. És akkor megint van 200 adás, amit majd meg kell hallgatni.
És akkor azt szoktam csinálni, hogy akkor így kimozsolázgatom mondjuk a számomra érdekes témákat, vagy szerzőket, és akkor azzal így el vagyok, de ezeket én kampányszerűen szoktam egyébként csinálni.
Tehát, vannak ilyen időszakai.
Vannak ilyen időszakai, akkor most felfedeztem ezt a podcastet, akkor most ebből hallgatunk. És van olyan, ami tök jó hangzik, de mondjuk nem tudom, rettenetes a hangtechnika, tehát nem értem, amit mondanak, meg nem tudom, én egy rossz minőségű Skype. Igen. Valami nem tudom, híváson keresztül kommunikálnak, igen, és igen, akkor mindenkit értek, szerint. Csak az interjú alanyt nem. Vannak ilyenek, akkor azokat így hát szívfájdalommal eltelve, de leveszem a listáról.
Igen, most eszembe jutott még egy, ami neked kicsit munkába is vág, hogy van egy olyan podcast, és az tipikusan megint az, amit így bejelöltem, elraktam, tudod, így a Spotify-on így a My Episodes közé besöpörtem rögtön 30 adást, az minimum 60 óra, egyet se, vagy kettőt hallgattam meg eddig. Azok a, ez egy olyan podcast sorozat, ami olyan el nem készült filmekről szól, tudod, nem tudom, mi annak a címe.
Ez a de Best Movies Never Made.
Na, igen, Best pont, Movies Never Made.
Ezt én egy nagyon kedves made. Barátom ajánlására kezdtem el hallgatni,
az is,
aki egyébként szokta néha a Geek Királyt is hallgatni, ezt pont tőle tudom.
A Csigás?
Nem.
Jaj, jó.
Nem egy Amerikában élő képregényíró barátom, meg szerep, most a szerepjátékokat is ír egyébként.
Akkor azért van az a USA 2 view, vagy a listener.
Na, szia Lez!
Üdvözöljük innét, és köszönjük szépen a hallgatást.
Tamás Filászló Lez nagyon-nagyon jó képregényeket csinál. Mármint, hogy ő írja, és...
Nem is tudtam, hogy van Amerikában élő magyar képregényíró.
Aki angolul ír egyébként.
És melyik kiadóknak ír?
Magának egyelőre. Van egy... Tehát ő most éppen a Strangers from Nowhere című kis imprintjét csinálja, ami egy személyes kiadó, és ő most ilyen fanzin szerepjátékokban utazik, amiket ő írt, tehát ezek a fanzin méretű szerepjátékok. Aha. Most Kickstarter esztetett egyet tavaly, ami egy ilyen The Conduit című, aminek az a lényeg, hogy ez egy személyes RPG, ez a, vannak ezek a naplóírós RPG-k, amik kifejezetten fanzin méretre vannak szabva, és gyakorlatilag az a koncepciója, hogy te egy ilyen médiumszerű figura vagy, akin keresztül valami erő át akar így nyúlni, meg akar nyilvánulni, és akkor így maga a játék így végigvezet ezeken a lépéseken, és nagyon jó. Tulajdonképpen, mint egy ilyen írós prompt per szerepjáték, tehát nagyon jó. És már készül a következő, van egy hírlevel egyébként, amiben mindig hírt ad arról, hogy mind dolgozik. Most például a Pod People nevű szerepjátékon dolgozik, ahol az a csavar, hogy itt azokat a tehát itt azt a lényt fogod játszani, mint a testrablók inváziója a testrablós idegen intelligenciát.
Hogy hogy terjeszkedjél,
igen,
meg ilyesmi.
Igen, tehát nagyon-nagyon-nagyon. És van régen, tehát a The Observatory Comics nevű képregénnyel indult ő, ami egy ilyen évekig webkomik volt, aztán megjelentette egy pici, azt hiszem a Calibernél talán, tehát megjelent, vagy nem is tudom, hogy hol megjelent, de aztán visszaszálltak rá a jogok, tehát hogy jelent meg nyomtatásban is, de például ez kifejezetten webes publikáció, és nagyon ilyen kicsit ilyen meghökkentő mesék, csak ilyen egy oldalas.
Fú, de szerettem.
Egy oldalas, és ő írta, és mindig más, vagy többen rajzolták.
Tehát gyakorlatilag
az nagyon jó.
Megtett, hogy ezek a főállásban ezeket írja, vagy...
Ezt el lehet érni akkor? Mert ezt esküszöm megnézni.
Persze, adom majd a linket.
Annyira én a meghökkentő mesék, főleg mondjuk egy oldalas sztorik, az aztán kihívás.
Igen, és nagyon, szerintem nagyon jó.
De hogy csak tanulod bele.
Elfogult vagyok, ezt azért szeretném elmondani, de igazából. Én úgy gondolom, hogy érdemes megnézni, mert ezért nagyon jók vannak. Ő akkoriban biztos Floridában élt, amikor ezeket írta, most már északon él, tehát az északi részen, és ő nagyon benne van ez, hogy ő azért ott így eléggé sokat élt Floridában, ahhoz, hogy az íz, ez amata átjöjjön.
Florida Man.
Florida Man, ezt akartam mondani. Te is nézted az Atlantát?
Nem, csak...
De ez a Florida Man, ezt tudod, hogy ez
persze,
ilyen...
Persze, abszolút megvan.
De a Florida Man egyébként az korábban is meg... Tehát ugye
az volt, mindig volt.
Az mindig volt? Én ezt ott hallottam először az Atlantában.
Hát én ezek... De én láttam, azóta utána olvastam.
Most már van egy film is ezzel a címmel, a Netflixen láttam, de valami... De az egyébként a Florida Man, az mindig az volt, hogy tehát, hogy az egy ember...
Igen, tehát egy Florida Man, mit tudom, ellopott egy kocsit, és lemészárolt.
És ennek a félreértelmezése igen. Végül is. Igen.
Persze, és annyi igen. Volt, úgy látszik, hogy nem véletlen.
Én, ezt
nem,
én azt hittem, hogy ez az Atlantá, én az Atlantában hallottam, és ott kurvára tetszett nekem, főleg az, hogy volt az a bevágás is hozzá, mutattak ilyen cselekedeteket, amiket végrehajtott a Florida Man, de én nem tudtam, hogy ez előtte is volt, mint mém, vagy mint
referencia. Ezt most évekkel ezelőtt láttam, hallottam, ez egy kicsit homályos, de azt hiszem, hogy van ilyen, hogy ha rákeresel a, nem tudom én, most akár a neten, vagy de lehet, hogy van erre már külön szájt is, most már tényleg nem emlékszem, hogy hol láttam, de az olyan, hogy megnézheted, hogy például a születésnapod, a születésed napján milyen Floridában mit csinált valaki. És mindig van, tehát minden, tényleg mindig van valami, tehát hogy szerintem nincs olyan nap, hogy ne lett volna valami.
Igen. Igen, és hát ez a vicc, hogy az Atlantában a összeesküvés elmélet hívő haver úgy állítja be, hogy az valaki.
Persze,
a Florida men. Igen. Agyonvert a flamingókat.
Igen, még nem néztük meg az utolsó szezon, de igen, abban van egy ilyen mély filozófiai főhős, a háromból az egyik az igazából így...
Hú, milyen neve a srácnak?
Már most nem emlékszem, de ő az, aki ilyen elfilozofál a dolgokról, és mindig erőszakmentesen
oldja meg. Szétszívva.
Igen. Vagy ki tudja, hogy mi hatása alatt, de lehet, hogy alapból is olyan.
Fú, a negyedik évad van az egész sorozatban a kedvenc részem.
Aha.
Na, és jó, úgy, hogy kurva sok jó rész volt benne.
Hát eddig nagyon jó részek voltak. Nekem mondom, a második egy kicsit nehezen indult, de ott a németes rész az nagyon, hát az nagyon onnantól az nagyon feldobta, de és a harmadik nekem meg...
Nekem a harmadik vége nem.
De még azt nem láttuk, vagy nem emlékszem, de hogy a harmadik az meg tök, tehát az tök jó volt, hogy Európában játszódott.
Igen, hát
rámutatott egy-két érdekes dologra, hogy látja, egy amerikai gettóból jött, Atlantából jött rapper az európaiak, hogy élnek. De egyébként nekem mondjam, hogy a magyar rész abból a sorozatból, amikor a magyarokról volt szó, szóval az egy tök jó, kedves rész.
Valószínűleg nem is itt forgatták, valószínűleg. Nem valamelyik ilyen soundstage-en.
Ja.
De mondjuk lehet, hogy ez pont egy...
Lehet, hogy megtörtént.
Pont a Origóban az egyik, vagy nem tudom.
Ja. Na, szóval igen.
Ja.
Igazándiból gyorsan én csak felhoztam azt az oldalat, de szépen beszélek.
Bátorak legyetek.
Hogy ugye, tehát egyrészt most el fogunk tűnni egy-két hónapra, gyorsan megbeszéljük, hogy kinek mi a nyári programja, azon kívül, hogy dolgozik. Mert Gyula, te meg ráadásul valami olyan nyomorult irigylésre méltó helyre mész, hogy azt el kell mesélni.
Na csak.
Kezdhetjük azzal is.
Azt szerintem egyébként utána már volt róla szó korábban, csak akkor még nem volt biztos, úgyhogy csak ilyen elszólás szinten, hogy a...
Csak hogy mindenki utáljon.
Nem, mivel ez a Polinész sziget világban játszódik, az a sztori, amin dolgozunk most már a harmadik éve, és még jövőre is, ez a képregény. Ezért, és akivel dolgozom, az író, a két íróval dolgozom, az egyik az egy ilyen szupermenedzser, tehát egy buldog. Tehát utána megy minden lehetséges szponzorációnak, valahogy megszervezték, hogy el tudjunk menni több szigetre is. Való. A Polinész sziget világban, ahol játszódik a sztori.
Borzasztó munkaút.
Pont Pitcairnre nem, mert hogy az nagyon messzi, tehát hogy az hajóútban több nap. Oda nem is megy repülőtere, nincsen, a picike sziget nincs repülőtere, meg semmi. Oda nem tudunk most menni. Lehet, hogy majd egyszer, de hát egyrészt megyünk Tahitire, ami hát ott a legnagyobb sziget a Francia Polinéziában, és akkor onnan megyünk át egy kicsi szigetre, ez az Ausztrál szigetcsoport, ennek az a neve, hogy Ausztrál szigetcsoport, ott egy Tubuai nevű szigetre, ami egy nagyon pici, nagyon eldugott sziget, abból a szempontból eldugott, hogy nem igazán turista központ. Tehát,
egyre szánalmasabban hangzik.
Hát ott itt van két...
Ha könyököm csavarnák, sem mennék el.
Itt van 2000 ember, ott fogunk ilyen workshopokat tartani, meg ilyesmiket.
Ja. Hogy mondhatnál
viszont
erre,
utána, viszont utána megyünk egy másik szigetre, egy Moorea nevű szigetre, ami meg ilyen nagyon...
Móriába,
igen. Ami meg egy ilyen, tehát Bora-Bora, meg Moorea, ez a két leglátogatottabb.
Te le lesz turistával, meg
ott lesznek turistával,
meg mindennel.
Szállodák nincsenek egyébként. Nagy szállodák nincsenek, hanem csak víz fölött álló kicsi kaibák, tudod, amiket kurva drága lehet valószínűleg bérelni. No, mindesetre erre a három szigetre megyünk, ami kurva jó lesz, amiben abból a szempontból extra jó, hogy hogy hát nem mi fizetjük, úgyhogy
hát és még ráadásul.
Ez
és amúgy ez tényleg úgy van, hogy ez a francia polinézia, ez abszolút látogatható útlevél nélkül, hiszen a francia köztársaság része?
Igen, azt szokták mondani, hogy ez a leghosszabb belföldi út, ami létezik a világon. Nem, a világon. Az, hogy Párizs, mi is Párizsból megyünk, és Párizsból 16 óra az út, mármint átszállással együtt, és még mindig a francia, hát nem is, hát félig nyelvterületen, hiszen vannak a helyi nyelvek, meg francia, de a fennhatóság is félig franciának.
Na, hát mire volt jó ez a kolonizáció? Hát végre, igen, valami értelmes dolog. És
még mondja valaki, hogy képregényt rajzol, nem menő.
Ja.
Nem, egyébként tényleg az a nyitja, hogy egy olyan menedzser kell, uh-huh. aki így nagyon utána uh-huh. megy a dolgoknak, és ebben nagyon szerencsém van, mert uh-huh. a Márk, akivel dolgozok, ez a francia író, tehát egy szuper jó menedzser.
Na, jó hangzik. Hát ez Márk, hogy így összejött. Én azért azon túl, hogy így leköpnélek, azért nagyon irigykedem, és hogy borzasztóan biztos nagy élmény lesz, meg rohadt jó.
Hát dolgozunk is, mert lesz dedikálás lesz.
Dolgozunk.
Egyébként minden nap lesznek workshopok gyerekeknek.
És a könycseppet elmorzsoltad.
Igen. Nem, hát úgy, én nem minden nap fogok. De ők igen, de persze ez csak
na, hát ez szuper jó, ez abszolút életút, az élet utazása kb. Tehát kíváncsi vagyok.
Hát magamtól nem valószínű, igen. hogy így össze...
Én őszintén szóval gondolkodtam rajta már egy ideje, meg nagyon vonz, de kíváncsi vagyok a tapasztalataidra, hogy mit mondasz majd.
Egyébként az érdekes, hogy amikor először dumáltam velük a projekt legelején, az első Skype uh-huh. beszélgetésen kérdeztem tőlük, hogy figyeljetek, nektek van ilyen tervetek, hogy elmenni megnézni ezeket a helyeket? Mert én benne vagyok, és rakjuk össze, és íz, és menjünk, és a többi. És mondták, hogy igen, ráadásul keresünk hozzá szponzorokat, ez az Erta Hiti, ami oda megy, uh-huh. ezt valahogy összeboronálták a kiadóval, és akkor a kiadó intézte ezt így, vagy úgy. Tehát, hogy már amire én nekem eszembe jutott, hogy tök jó lenne menni, addigra ő nekik már régen eszik.
De hát ez tök jó. Hát gondolom,
sőt, az egyikük volt is már.
De hát gondolom, ez nekik ott a szigeteken is tök jó reklám. Ez mármint, hogy hol, akár.
Hát figyelj, ez igazából nyilván, hogy mondjam, nincsen olyan populáció ezeken a szigeteken, hogy sok könyvet el lehessen adni.
Hármat.
Hát, de valamennyit nyilván el lehet, meg ott egy könyvesbolt, ott is kapcsolatban vagyunk. Meg úgy mindenkinek tetszik a projekt nagyon, úgyhogy végül is mindenkinek jó valamennyire, de főleg nekünk.
Úgyhogy... Én csak azt láttam ott, hogy rákerestem olyan szállás lehetőségekre a szigeten, addig eljutottam valamikor, hogy el lehet menni családokhoz, uh-huh. és akkor ott, hogy valami kis melóba beleszállsz, ami egyébként tök jó lehet, hogy együtt vagy a helyi közösséggel.
Ja, igen.
Hogy mit tudom, hogy dolgozgatsz egy 3-4 órát, akkor odafigyelsz a gyerekekre, akik már nem olyan kicsik, hogy mit tudom, beszélgetsz velük uh-huh. angolul, cserébe utána délután odamész, ahova akarsz, megmutatják a szigeten a helyeket, igen. és hogy kapsz kaját, reggelit, vacsorát, igen. és aludhatsz is. És ki volt hangsúlyozva mindegyik helyen, ahol őslakók voltak, uh-huh. tehát nem, senki nem volt francia, uh-huh. hogy lehetőleg ne franciák jöjjenek.
Ja,
szóval lehet, hogy annyira nem kedvelik őket ott, vagy ott volt valami.
Egyébként ugyanilyet hallottam.
Tényleg mindegyiknél ez le volt írva, hogy örülnénk, ha nem franciák jönnének.
Így ennek az óriási, egy óriási polinész szigetvilágnak a háromszöge, annak a felső csúcsa az Hawaii, és igen. én onnan hallottam ezt. Volt ismerősöm, aki volt egyszer Hawaiion, és ugyanígy voltak, azt hiszem, a családjával, hogy dolgoztak valami mezőgazdasági uh-huh. munkát, egy hónapig mondjuk, és cserébe kaptak szállást.
Ezt én is hallottam, igen, Hawaiion is. Igen.
Vagy valami ilyesmi. Tehát, igen. hogy valószínűleg ez a többi izén is működik, a többi szigeten is működik, gondolom a nagyobbakon.
Ja.
Főleg.
Csak mondom, ott nem.
De hát egyébként elképesztő, hogy az a távolság, ami ott szigetek között van. Ha repülővel megyünk át az egyik szigetre, ilyen kis propelleres géppel, hát az van, tehát a két sziget között ilyen magyarországi távolság.
Hát iszonyat nagy területet foglal le Polinézia. Tényleg,
és ez mondod, csak a szomszéd sziget.
Hawaii-tól egészen majdnem Új-Zélandig.
Hát nem, Új-Zéland a másik sarka, és igen. a harmadik sarka az meg a Húsvét szigetek, ami meg túl. Dél-Amerika. Tehát, hogy rohadt nagy. Persze, ez az egész ez felfoghatatlan távolság. Igen. Csak Los Angelesbe fogunk átszállni, csak onnan valami 10 óra, vagy nem is, nem 10, de 8 óra onnan az út befelé a tenger felé, a tenger közepére. Ráadásul Tahiti az pont a Csendes óceán közepén van. Tehát, hogy onnan még, hogy eljuss el Új-Zélandra, még annyi. Tehát, hogy a távolság olyan, amit így még a földgömböt megnézed, ott is az a távolság Dél-Amerika és Izé között, és Óceánia között, hát az ilyen felfoghatatlan nekünk, nekem is, nekem.
Hát az eszetlen nagy víztükör, meg nagyon érdekes, hogy ott mennyi elmélet van arra, hogy hogyan a szigetlakók hogyan népesítették be onnan, igen. Ugye talán a Thorheyerdalnak is, annak a híres skandináv kutatónak, aki a tengeren való vándorlással foglalkozott, is volt valami expedíciója, ahol be akarta bizonyítani, hogy onnét Dél-Amerikából jöttek, de talán ez nem jött össze neki. De az a lényeg, hogy ott is ilyen iszonyat távolságokra elmentek, igen, a kis papírhajóikkal.
Így van. Igen. És ez nagyon durva, hogy egyébként amikor már volt populáció majdnem mindegyik szigeten, mert például a Mistoringban is sokáig keresik hónapokon keresztül azt a szigetet, ahol nincs, ahol le tudnak telepedni. Ott háborúkat, tehát voltak háborúk szigetek között, ahol ilyen 1000 kenukkal indultak el, 1000 kenu ellen. És akkor, tehát hogy olyan, mint egy ilyen...
Gyűrűk ura vizen.
Kvázi, igen. Ilyet csak maximum nem láttam most az új avatar, de úgy képzelem, hogy olyan lehetett, ja, mint abban kb. Tehát csak a valóság van. Szóval ilyen elképesztő az a vízi világ, ami ott van. Nem beszélve arról, hogy az élővilág is ilyen, tehát hogy... Hihetetlen szép.
Jó, hát köszönjük szépen Gyula nyári programjának ismertetését. Most a mi szánalmas.
Tavaly te voltál messze, ne szórakozz.
Jó, hát csak szivatlak, tudod. Szóval így igazából te mit tervezel a nyára, Viktor, most így mondjuk. Leugrunk Almádiba.
Hát én lemegyek Szekszárdra.
Jó, köszönjük.
Mármint tényleg, de ennyi. Nem, igazából tényleg megyek valami bortúrára. De hát az... Hát nekem nincs semmi egyelőre, még csak olyan különösebben izgalmas sem.
Hát beszélhetünk egy kicsit mondjuk a Neokorról is, hogy mert mind a ketten ott dolgozunk a következő projekten, de szerintem pont abban a fázisban, hogy nem nincs, tudunk róla beszélni.
Meg szerintem nem is beszéltünk róla egyébként, szerintem.
Hát szerintem nem is beszélhetünk,
igen,
meg róla.
Tehát nincs is bejelentve.
Igen.
Egyébként nyáron fog megjelenni, amit dolgoztok?
Nem. Hát nagyon messze van az még.
Több mindenen dolgozunk egyébként.
Igen.
Azt el lehet mondani, hogy van egy King Arthur Nice Tales kapcsolódó dolog, az majd valamikor, meg van egy másik, ami majd egyszer.
Ja, én a másikról tudtam
csak. Van egy és egy másik.
Ja, én a másikról tudtam, ami nem King Arthur-os.
Az még nagyon sokáig nem is publikus.
Ja.
Hát nekem mellette még van egyéb is, tehát például a 18 éves gót énem elvállalt most így ennyi idősen egy olyan munkát, amit akkor nagyon szeretett volna. Nem vicces. Most éppen a Holló című képregényt fordítom. Ami majd meg fog jelenni.
Az akkori régi semmi. Holló képregény.
Igen, ezt kiadták 2010-valamennyiben egy ilyen felújított, kiegészített, kibővített verzióban. Tehát például benne vannak olyan dolgok, olyan oldalak, amik nem kerültek bele a régi füzetekbe.
És ki adja ki?
Hát ez nem tudom, hogy ez most mennyire publikus.
Hát figyelj, hogyha az, hogy megjelenik, igen, akkor...
Lehet, hogy ez se volt publikus, akkor ez most egy békén.
Akkor meg már mindegy.
Nem, úgy tudom, úgy emlékszem, hogy ezt a Gabó kiadó fogja
kérni.
És van a... De nem tudom mikor, tehát ezt ne kérdezzétek, mert ezt nem tudom mikor. És van egy ilyen előszó benne, ahol a James O'Barr így le, vagy James O'Barr így írja is, hogy kb. Mi alapján kerültek bele. Tehát tényleg ilyen egészen vicces sztorik vannak arról, hogy úgy csinálták a Hollót, hogy fogalmuk nem volt, hogy kell képregényt csinálni. Uh-huh. Tehát nem tudták, hogy vannak ezek az ívek, meg hogy itt ki kell jönni az oldalszámoknak, és egy csomó olyan plusz oldal volt, meg minden, és akkor ebben vannak olyan dolgok, amik utólag kerültek bele. Látszik is egyébként, hogy ilyen, nem azt mondom, hogy így utólag lett beszkennelve, de lehet, hogy igen. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen fiókból kimentett dolgok. Nagyon bizarr érzés így 2023-ban a Holló című képregényt, ami egyébként ez a tényleg az ilyen teljes verzió, tehát ilyen, nem is tudom, 300 oldal, tehát hogy ez egy ilyen...
És egyből, sorozatban lesz, vagy...
Én szerintem ez az összes szerintem.
Hogy tehát, egy omnibusz jelleg.
Hát amennyi a Hollóból van, tehát hogy ez egy vaskosabb kötet. Uh-huh. Tehát ezt most így még a neokoros főmunka mellett ezt csinálom. Meg vannak ilyen egyéb saját projektek, meg szerintem hát meglátjuk, hogy alakul így. Nyilván így jó lenne majd menni valahova, de én egyébként én tavasszal és ősszel szeretek utazni. Már amikor tudok utazni, mert a nyár az... Én hosszú évekig egyébként nyáron utaztam, mert a körülmények és egyéb okok miatt így csak akkor lehetett, hogy tudtam. De ha nem muszáj, akkor általában kiszoktam kerülni ezt a klasszikus nyaraló időt, mert egyrészt nagyon meleg van, másrészt nagyon sok ember van, másrészt minden nagyon drága. Ezen nyilván a Covid elég sokat változtatott, tehát ez a, ha lehet menni, menjünk, megyek. De most éppen nem nagyon rajzolódik ki semmi, különösen nem ilyen izgalmasságok, mint Polinézia, ja, de hát majd valami csak lesz. Egyelőre valószínűleg látom, hogy a gép előtt fogok ülni, de ki tudja.
Hát,
ja. És Gergő, neked?
Nem, hát van más közös munkás, kis rájöttem a neokoron kívül, mert
igen,
ugye...
csak ezt gondoltam, hogy majd te...
Ja, ugye megjelent nekünk március végén, április elején, már nem, megmondom az őszintén, nem emlékszem pontosan, talán március 28
március vége,
volt.
Igen.
A Drop nevű játék, amiről már beszéltünk párszor, a Microprose kiadásában. Nem tudok arról se igazán még nagyon konkrét dolgokat mondani. Én, tehát egyrészt...
A kritikák. A visszajelzések tök pozitívak.
Abszolút pozitív, minden kritika. Én úgy tudom már, hogy a számokban se vagyunk rosszak, és meglátjuk, hogy... Tehát igazából mi egy nagyon kicsi, úgymond fejlesztő cég vagyunk, ahol dolgozik nagyon-nagyon kevés ember, egyrészt szeretetből, másrészt kevés pénzből, és ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni, nagyon szükség van arra, hogy kössünk egy következő projektre szerződést valakivel, és most így ez van.
Én ezt egyébként az előbb eszemültött, hogy bedobom, de aztán tényleg úgy voltam, hogy na, ez például klasszikusan az, amiről nem tudom, hogy én beszéltek, és nem örülök, hogy elmondtad, mert a Drop System Reach az egy nagyon jó látni, hogy olyan játék lett belőle, és ezt én úgy mondom, mint hogy én egy ilyen szabadúszóként dolgoztam nektek, tehát hogy van egy ilyen kicsit ilyen kintről is rálátásom, hogy mondjuk nekem mi volt az első impresszió, amikor elmeséltétek, hogy mit dolgoztok. Nagyon jó látni az, hogy ez úgy látszik, hogy tényleg így át is jött. Tehát nagyon olyanok a visszajelzések, amik valahogy tényleg azt mutatják, hogy olyan emberek találták ezt meg, akik érzik benne azt a bizonyos igen. hangulatot.
És be tudja szívni őket. Mm-hmm. Beszippantja őket.
Egyébként el kell mondanom, hogy ez nem egy egyszerű játék. Tehát, hogy így a...
Gyula, nem sokára jön a Mac-es verzió. Én már tesztelem épp.
Tök jó.
Ennyit elmondhatok.
Tök jó.
Szóval nagyon, nagyon addiktív. Nem, szerintem én azt mondom, hogy megdolgoztatja az embert. Tehát, hogy így.
Az a baj, hogy én valószínűleg mindenképpen ki akarom próbálni, mert nem tudom, nincsen remélem nagy gépigényem, nekem egy ilyen ősrégi Mac-en van, amin dolgozok.
Nem hiszem, hogy nincs probléma lesz.
Remélem. De viszont nagyon gyorsan fel fogom adni, hogyha így meghalok állandóan.
Nem, ez nem olyan, hogy meghalsz. Pont ez a jó.
Hát nem sikerül. Meghekkelnem idő alatt, mert ez a hát time pressure, ez ilyen rohadt durva.
Akkor újra próbálkozom.
Jó, persze, csak hogy...
Szerintem azért, tehát mindenki az dicséri a progressz görbe emelkedését, hogy azért bele... Tehát szerintem nagyon sokáig el fogsz jutni egészen addig, amíg elkezdesz anyázni és ledobod.
Igen, én sem úgy értem, hogy az elején nehéz, hanem egy idő után már, már megdolgoztat nagyon.
Meg kíváncsi vagyok, hogy milyen sztorit találtatok ki köré, vagy ha találtál végül is.
Hát voltak alapok, amikre építkeztem, aztán utána pedig így voltak, hogy is mondjam, közös brainstormok.
De gondolom, ami cyberpunk jellegű.
Hát abszolút. Tehát, hogy ráadásul az ilyen old school.
Igen.
Old school
tehát egy pár szóban azért mondjuk most már, hogyha így beszélünk róla, ez egy kb. Olyan cyberpunk környezetben játszódó játék, vagy egy ilyen disztópikus jövőben játszódó játék. Kicsit visszatérve a 80-as években, mintha amikor még a 80-as években elképzelték, hogy milyen lesz a 2020-as évben.
Igen. A jövő. Mind kinézetben, mind maga az egész játék egy hacker szimulátor a disztópikus jövőben, ahol egyébként tulajdonképpen maga a játék az, ha úgy vesszük, akkor tényleg azt kapod, amit a te jövőbeli hackered látna. Tehát, hogy a kis költségvetés egyik előnye tud az lenni, hogy ezt átforgatod a sztori, vagy a megjelenés részévé. Yeah. Tehát, hogy itt nem, tehát nem árunk zsákból, csak hát nincsenek benne, nem tudom én, $500,000 készült cutscene-ek, ahol bemokepeltük, nem tudom én, aktuális hollywoodi sztárok seregét. Igen, igen.
Ennek ellenére csak itt egy pillanatra, mint hogy mondjam, fogyasztó hadd szóljak hozzá, hogy engem konkrétan a vizualitása fogott meg.
Engem is egyébként. Amikor én megláttam ezt a játékot, akkor az tulajdonképpen én demo verzióban, ez teljesen játszható játék volt, csak mechanikailag volt kész, nem volt még ráhúzva a narratíva igazából. Engem teljesen elvarázsolt, és én azért is örülök, hogy ez a retro cyberpunk hangulat, mert nyilván ez egy olyan cyberpunk, ami tényleg, ahogy elképzelték a 80-as években, hogy kicsit pixeles, kicsit stilizált, erre én próbáltam törekedni a sztoriban, az elnevezésekben, a különböző frakciónevekben, az egész tehát a Windport nevű városban, ami a helyet ad ennek az egész játéknak, hogy ez a sosem lesz cyberpunk jövő. Egyébként maga az alapötlet, amire épült, azt már maga az Etherfield csapat adta, tehát az már megvolt, és ez nekem nagyon tetszett. Tehát, hogy olyan szempontból nem egy tipikus retro cyberpunk, hogy ez egy olyan jövő, ahol pont fragmentálódik a világ. Tehát, hogy nincs egy nagy matrix, mint mondjuk a William Gibsonnál, hanem sok-sok networkre esik szét minden, amik teljesen függetlenek egymástól, ez a fallal körülvett kertek, de inkább ebben az esetben erődök, ahova a játékos, mint egy ilyen feltörekvő hacker megpróbál bejutni, és onnan dolgokat elhozni. És akkor ez egy kicsit ilyen Robin Hood történet, kicsit egy intrikázós szál is van benne, ahol különböző frakciók között pattogunk megbizatásokkal, és mindenkinek van egy valamilyen titkos, vagy nem annyira titkos szándéka. Én úgy gondolom, hogy a savaborsa nyilván maga a hekkelés, az szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, és tényleg addiktív. Tehát ezt többen mondták, én is tanúsíthatom, hogy nagyon megvan benne ez a fú, na jó, még egyet.
Sok embert ismertek, aki már végigjátszotta?
Hát most a legutóbbi verzió frissítésbe bekerült ha jól emlékszem, a netes toplista. Tehát, hogy van egy állandó lista, amin látod, hogy ki hány pontot ért el, és ilyen, van egy-két ilyen megdöbbentő arc.
Hogy milyen gyorsasággal csinálták?
Hát meg mennyi pont, igen, mennyi
de
pont.
De azért kapnak pontot, nem a gyorsaságért, hát meg az
ilyen. Nem sok minden ér jár pont.
Több összetövő van, de hát olyanokat értek el, amit
tehát, hogy extra dolgokat is el lehet hozni, például azért is plusz
pont. Ebben speciál nem vagyok most pontosan szakértő, és nagyon szépen összerakott komplex rendszer.
Igen, tehát idő, milyen hamar végeznek, mennyit teljesítenek az almissionből is, milyen gyorsan fejezik be, igen, azért elég durva van ott, igen.
És akkor, de hát azért elég sok meló lehetett, mert ott ez egy csomó szöveges rész van.
Hát ez csak szöveggel mesél történetet. De hát most igazából a vizuális leszámítva nyilván az önmagában egy történetmesélő eszköz, ahogy kinéz, igen, tehát hogy te is mondtad, ez nagyon...
De a Viktor keze is meg volt kötve, mert nem úgy kell elképzelni, hogy na most itt oldalakon keresztül görgetsz és a történelmet.
Nem, ilyen kis szöveget,
hanem ilyen az volt a feladat, hogy igazából nagyon röviden az ember...
Így alul is megjelenik néha valami.
Tulajdonképpen ilyen másfél-két SMS méretben.
Igen.
Ja, igen.
Megjöjjön. Tehát ez egy nehéz feladat, és az a durva, hogy nagyon sok ember abszolút beleélte magát, sőt, nagyon sok embert elkapott már ennyi pár mondat alapján, hogy jó. Valaki kifogásolta talán, hogy igen, rájött arra, hogy azon kívül, hogy hangulatot ad a rövid szöveg, más funkciója nincs, hiszen nem bonyolítottuk annál tovább, hogy ilyen soká elágazós sztori legyen, mert egyszerűen nem volt rá időnk,
bele, igen.
Mert keret sem volt rá, igen. Viszont ezek pont arra jók, ezek az SMS-nyi szövegek, hogy ne az legyen, hogy kapsz egy XY feladatot, hanem érezd, hogy emögött az egész mögött van egy kis világ.
Tényleg az volt a cél, hogy kicsit úgy érezd magad, mint játékos, hogy ott ülsz az ilyen nagyon a játék bevezető intrója, ami így Gergő és Zsanett és Bettina munkája, akik így összehozták azt a bizonyos hangulatot, ahol érdemes elképzelni magunkat, hogy ülünk egy ilyen nagyon retrósosan volt konzol előtt, ami tényleg egy olyan konzol, ami, ahogy elképzelték mondjuk a, nem tudom, 84-ben, hogy milyen lesz. És ott görnyedezünk, és hekkegetjük ezeket a rendszereket.
Ahogy a Severance-ben van, úgy néz. Hogyha belegondolsz, hogy amit ők néztek monitort, meg a játék között van egy pici, tehát hogy annyi, hogy én pixel.
Nekem a fejemben még mindig az ilyen alap kiindulási pont az az Aliens-ben a harci komputerek, azok a harci laptopok, amik akkorák voltak, mint nem tudom, szóval, mint egy bőrönt, és a monitort az elején így fölhajtottad, amilyen kicsi volt. A másik nagy kedvenc az meg mind hangban, mind dizájnban az első Alien film, tehát az Alien filmnek a legeleje, amikor a hajó, a Nostromo felébred, és kigyulladnak a monitorok, kerregni kezdenek a dolgok. Direkt a hangeffektekben is erre mentem rá, hogy ne azt érezd, hogy ez egy ilyen digitális, püttyögő kompjúterbe kapcsolás, aminek a hangjait csak azért rakták oda, hogy tud, hogy most bekapcsol a kompjúter, hanem ez összetevődik analóg hangokból is. Igen. Tehát, hogy a fölsúrog egy szallag benne, elkattintasz egy gombot, meg hogy bemelegedik a képcső, és ezek mind pattognak, meg így a billentyűzetet lenyomod. Szóval ez ilyen félig analóg, félig digitális hangok vannak benne.
Miatt. Én mindent nagyon szeretek, ami kompakt, tárgyak van meg innen, és valahogy erről a játékról az jut mindig eszembe, hogy ez egy ilyen kompakt játék, tehát hogy hiába lehet, hogy...
Szerintem nem akar többnek látszani, nem is egy másfél óra alatt végig játszható, egy ilyen tisztességesen megcsinált, de nem sokat vállaló játék.
Én azt hiszem, hogy ez az, amit talán még mindig lehet indie. Ez az igazi indie játék. Igen. Tehát, hogy ez az, amit továbbra is felvállalóan indie játéknak lehet hívni, mert azért az indie játék most már egy eléggé olyan címke lett, amit nagyon sok mindenre ráraknak.
Sok millió dolláros projektek igen. is indik, hogy
igen. így. Na, de ez a klasszikus indie játék.
Igen.
Egyébként visszatér egy másodpercre a játékra, hogy nekem a legnagyobb kritika, vagy a legkedvesebb pozitív kritika a játékról, hogy átküldted Stokinek. Tehát egyrészt Stoki nekem is írta, hogy nagyon tetszik neki, de amit neked írt, ő tökéletesen ráérzett a hangulatra, hogy ezt a játékot úgy tudja elképzelni, hogy bennül egy lesötétített furgonba valahol az utcán,
egy sikátorba,
és ott nyomogatja bent. Tehát ez a legjobb, mert gyakorlatilag visszajött neki minden, amit el akartunk kérni.
Abszolút legjobb visszajelzések egyike. Egyébként, ha már podcast ajánlókról is szó volt, akkor ezt szeretném itt megjegyezni, hogy Stökénk és a Gretnek a Checkpoint podcastjében. Pont a legutóbbi ilyen áprilisi értékelő, vannak ezek van ez a Checkpointnál sorozatuk, ahol az adott hónapot értékelik, és ott van szó a dropról. Mind a ketten, te is, meg én is, így némcsekkelve vagyunk, ezután is köszönjük szépen.
Meghallgatom akkor.
De köszönjük. Akkor még a Stöki nem játszotta.
Ja, akkor még nem játszotta.
Tehát mi már tudjuk, hogy neki tetszett. Most így jó, beszpoilereztük a májusi Checkpointnál.
Garrett írt róla egy kritikát egyébként. Ja,
igen, így ő írt róla, és itt meg ő beszél róla.
Aha.
Igen.
Na hát, szóval én abszolút elégedett vagyok vele, tök mindegy igazából, hogy mármint, hogy nem tök mindegy, de hogy számokban is, hogy teljesít. Én úgy, tehát egyeztetve a kiadóval tehát túléptünk azon a számon, amit ők úgy gondolták, hogy elérjük majd.
Na, szóval
és elégedettek lennének vele. Tehát, hogy az már rég letolt.
Az kurva jó.
Na jó.
Úgyhogy most igazából ott vagyunk, hogy szeretnénk új projektet csinálni, és akkor meglátjuk, hogy haladunk tovább.
Igen, én ebből így azt látom, hogy pezsegnek az ötletek. Én most nyilván így én várok, de nyilván arra várok, hogy majd valami majd remélhetőleg.
Hát figyelj, mondjuk ez nem egy nagy igazándiból, ez nem egy zsákba macska, nyilván drop egy, hogyha bejött a kiadónak és tetszik neki, akkor számolnánk egy drop kettővel, persze. De hát meglátjuk, hogy mi.
Hát azzal nem árulunk el nagy titkot, projektja. Hogy úgy lett befejezve teljesen direkt, hogy vége van, de folytatható. Tehát, hogy ezt én nagyon-nagyon szerettem volna úgy megcsinálni, és szerintem sikerült is, hogy van egy befejezése, kifut a sztori valahova, de úgy van vége, hogy gond nélkül fel lehet venni a fonalat, sőt, lehet, hogy többek szeretnék is, nem tudom. Ez majd kiderül, de ez már a jövő zenéje.
Nagyon, tehát hogy ez a piac is alakul, ugye a játékfejlesztésen belül most Hát egyrészt lebukott sok nagy olyan cég, aki így földúsította magát, és úgy gondolták, hogy jól mutat a piacon, hogy ennyi emberrel dolgoznak, ebből kiderült, hogy egy csomó ilyen léhűtő van, csomó elbocsájtás volt, most akkor pont a közepén vagyunk egy hatalmas mega giga felvásárlásnak, ahogy a Microsoft megvette.
Mert még veszi éppen. Még,
tehát a veszegetés közepén van, ugye.
Az, de mit, az EA-t
vette? Ami valami...
Nem, az Activision.
Activision Blizzard. Ami egyébként egy ilyen... Tehát erről lehetne tartani egy adást, csak nem vagyunk mi a Checkpoint, de hogy...
Ők már többször igen, foglalkoztak vele, tehát, és nagyon jól körüljárják.
Activision Blizzard története, hogy az egészen szuper kezdetektől a hatalmas magasságokig eljutva a bukás a szakadékba, majd a felvásárlás eszetlen pénzért.
Azt azért tegyük hozzá, hogy az a... Tehát azért bukásnak nem nevezném.
Jó.
Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ennek van egy anyagiri, üzleti része, meg van egy mondjuk egy olyan része, ami mondjuk a hírnév, vagy a reputációd, vagy bármid. Igen, tehát van, amit nem vészelt át a Blizzard.
Hát nagyon kirakatban voltak ők rakva.
De még fogalmam sincs, hogy éppen hogy állnak, de azért így én úgy gondolom, hogy a Blizzard az... Tehát jó, hamarosan jön a Diablo 4, június valamennyi, ott majd meglátjuk, hogy éppen mennyire büntetik, most ilyen nagyon idézőjelek között mondom ezt, rendkívül meglepődnék, ha a Diablo 4 nem menne el végtelen mennyiségű példányban.
Én ettől nem félek, hogy becsődölnek miatt. Én is sajnos egy leszek azok közül, akik meg fogják venni. Mert én amennyi pénzt költöttem a Diablo-ra eddig, és nekem egy nagy inspiráció a régi, és nagyon szerettem a 3-at is. Én megmondom, sokaknak ugye rendszerben, meg egyéb dolgokban vannak problémái, de mint dizájnban és látványban ez egy annyira kiforrott és számomra szerethető dolog, hogy elképesztő mennyiségű órát raktam bele. Most visszatérnek egy kicsit erre a darkos világra, én nekem ez is nagyon tetszik. Szóval többfajta dolog összejön, tehát egyrészt ugye most fog kijönni a Diablo 4, pont a szülinapom után pár nappal, és nem tudok sajnos nemet mondani.
Igen,
így,
ez hogy... már látszik, hogy nem mondhatsz nemet, abszolút. Igen.
Tehát jól találtam rá indokokat, hogy miért kell megvegyem.
Szóval biztos, hogy én nem vagyok egy játékipari szakértő és elemző, én is tényleg csak azt látom ebből, amit mondjuk így, nem tudom, ilyen szakmabeli oldalakon, podcastekben, egyebekben szembe jön. Ez biztos, hogy nem, tehát ez mindig olyan, hogy nem tudom, hogy mennyire szerencsés, ha ilyen gigászok uralnak egy adott piacot, hát és itt most a Disney Marvel igen, felé igen. Sandítok tehát így.
Ezért volt az, hogy ugye az EU nem nagyon engedte, vagyis valami próbálta megvétózni hát a vásárlást.
Most éppen az angoloknál, tehát a britek dugtak egy ágat a küllők közé. Nem tudom, én úgy gondolom, hogy és mondom ezt úgy, hogy lehet, hogy iszonyú naiv vagyok. Szerintem, ahol ennyi pénz és ilyen erők mozognak, ez a deal biztosan meg lesz, maximum.
Persze, nem most.
Kompromisszumokat kell kötni, nem most lesz meg, amikor tervezték. Igen, ez egy tehát olyan, mintha ilyen gletszereket néznél mozogni, ja, tehát hogy igaz, megállíthatatlan és hatalmas.
És nincs az embereknek, mert halandó emberek ebbe így nem nagyon tudnak
beleszólni. Tehát tényleg olyan pénzek, és egyáltalán az, hogy én nyilván a könyvkiadás kapcsán látom ezt, ahol egyébként pont talán tavaly, vagy most évelején volt. Tehát a nemzetközi könyv és az angol szász könyvpiacon is lett volna egy ilyen nagyon nagy összeolvadás. Tehát, hogy ilyen a legnagyobb kiadó vette volna meg a második legnagyobbat, és annak például, tehát ez volt az a bizonyos ügy, ahol például Stephen King egy amerikai bíróságon érvelt, mint író az ellen, hogy ez a deal létrejöjjessen, hogy ez miért nem jó. És azt például az egyik amerikai bíróság azt így elkasszálta. És én ennek például kifejezetten örülök, az nem jelenti azt, hogy szerintem ez valószínűleg csak időkérdése, de egyszerűen nem hiszem, hogy jót tesz bármilyen területnek az, ha van egy, és ott már tényleg nagyjából egy, vagy maximum kettő gigász lett volna, és ez tényleg félelmetes, hogy van nem tudom, több ezer könyvkiadó, most a kicsiktől az egészen piciktől a nagyokig, és akkor rájössz, hogy valójában az egy. Tehát, hogy
igen. Én is mindig nézem, hogy melyik, hogyha keresek egy könyvet, hogy kiadta ki, és mindig vagy a Penguin Random House, vagy a Macmillan, vagy nem, valamelyik ezek igen, közül, igen. A nagyok közül, és hát azoknak valami imprintje.
Igen, és itt most pont a Penguin Random House, most nem akarok ilyesülni, lehet, hogy éppen azokat vették volna meg, azt hiszem. Tehát, hogy így eléggé.
És ugye van tényleg ezer kicsi
És ez valójában mind egy nagy ernyő alatt.
Igen.
Vagy maximum kettő alatt
hát
van.
Meglátjuk, hogy mi lesz a vége ugye a Disney-nél, tehát én csak azt látom, hogy igazából a teljes csőd, teljes kreatív csőd van most a Disney házatáján, igazából semmi, tehát sikerült 5-6 év alatt leépítsék azt a minimális lelkesedést is, ami volt az emberben a nagy brendek felé.
Én, de amikor... érted, mondod ezt te, de közben meg ők, meg iszony, tehát hogy én azt hiszem, hogy aki egy kicsit ilyen kritikusan gondolkodó ember, aki a filmekkel és ilyesmikkel foglalkozik egy picit, az ott persze, tehát hogy ott zátonyra fut ez a dolog. De közben pedig nekik ez egy minoritásuk. Ők a nagyon nagy közönségnek akarnak, a nagyon nagy közönségre akarják rázódítani a szarjukat, és ez sikerül is, és felzabálják nagy kanállal. Tehát, hogy
hát az utolsó a Marvel filmek tökre nem úgy teljesítettek már,
most
mint a csúcsik.
Pont a Guardians of the Galaxy 3 az éppen most nagyon megy.
Hát azt gondoltam, hogy menni fog.
Meg de lehet, hogy
az Ant-Man-es kvantum
basszás. De nézd meg, hogy egy csomó...
a professzionális podcast.
Igen. De hogy egy csomó meg igen, nekik ez a fontos, hogy nagy részt kurvára jól menjen. Most egy-kettő...
Ez egy jó cím.
Ez a 3X-es verziója.
Igen. Hát figyelj, igazából a számok törvénye szerint így ők nem hiszem, hogy törődnek egy olyan, hogy egy film egy kicsit bebukott.
Nem.
Számomra egyébként pont így mezei moziba járóként az a legdurvább, hogy tehát most már én már azt se látom, hogy mit számít mondjuk nyereséges filmnek egy stúdió szempontjából, mert olyan összegek röpködnek, hogy és akkor hát ez sajnos csak, most mondok valamit, sajnos csak 800 millió dollárt hozott, csak 500 milliót hozott, és így tehát egy időben jó nyilván azóta változott egy film előállítási költsége is, meg minden változott, de hogy akkor is ez döbbenetes, hogy így hogy hát ez csak 500 millió.
Igen, még kutarc. Annak idején a legdrágább film a Titanic volt 200 millió dollárra.
Igen. Úgyhogy... És számomra ez is egy nagyon, nagyon ijesztő dolog, miközben meg hát persze, tehát látom azt, hogy tehát nem is tudom, pont a D&D film kapcsán volt az, hogy 150 millióba került megcsinálni, és akkor így, hát mi került ezen 150 millióba? Szerintem, ha az ember megnézi, akkor látszik, hogy mi került rajta 150 millióba, mert
hát abban nem volt egy jelenet sem, amiben nem volt cégéig.
Hát szerintem sem, talán amikor a tengerparton ücsörögnek, de talán.
Lehet, hogy ez is Blue Box előtt volt.
Nem, szerintem arról láttam, hogy forgatás kijött, a tengerpart az valid, de hogy igen, lehet, hogy a barlang mögöttük már nem. Tehát igen, ki tudja. Nyilván ezek már ilyen nem is tudom elvárások, hogy észre se vedd, meg nem is veszed észre, akkor nincs, de hát attól még az ott van. Tehát én értem, hogy ez egy drága dolog, és így lehetne analógiákat vonni a játékiparral, ahol tényleg most már egy AAA cím elkészítése, nem tudom én, 5-6 év, és nem tudom én hány százmillió dollár. Ja. Tehát, hogy ezek is őrült összegek, miközben arról beszélünk, mit jelent indinek lenni, hogy amikor tényleg ilyen jelenyésző mennyiségű pénzekből raksz össze ugyanúgy működő játékokat. Tehát ez is, külön ligák, persze.
Nekem van egy kérdésem, mert amire tivel lehet, hogy tudtok felni, hogy azt szokták mondani, hogy ha egy ilyen nagy AAA stúdió kihoz egyetlen egy olyan játékot, ami nem hozza be az árát, az a csődjét jelenti a stúdiónak. Most ezt én el is tudom képzelni, a matematika
tényleg az... mennyiből készült
ez? Hát mondjuk egy iszonyú nagy költségvetési, hogyha nem hozza... Volt már olyan egyáltalán, hogy nem hozta vissza az árát, és hogy emiatt csőd közelbe került egy...
Szerintem volt olyan, hogy nem hozta vissza az árát, olyan, hogy csőd... Tehát... Szerintem ezért így csődbe talán nem ment, de azért vannak olyan, tehát itt mindig attól függ, hogy melyik stúdió, mert van olyan stúdió, akit mondjuk simán touchra tesz egy drága játék, de ez most ez nem a Blizzard lesz mondjuk, vagy Activision Blizzard, de én úgy gondolom, hogy a középszinten, ahol már nagyon drága játékok készülnek, de még nincsenek ezek a gigászok, ott szerintem simán ez előfordult. Viszont itt jön be az, hogy ezek a stúdiók ma már valamelyik nagynak a tulajdona. Tehát, hogy, és most innentől fogva fogalmam sincs, hogy most mit tudom én, az Electronic Arts az benyeli-e, vagy tényleg akkor így szétteríti.
Tehát ott
vagy...
a Destiny is, ami ugye igen. Korán sem úgy nyitotta, hogy igen, kellett volna, az is de ilyen... mégis, még most tehát, is van.
Igen, tehát ráadásul már a Bungie saját tulajdona. Igen, ezek is ilyen relatív dolgok, hogy mi számít. Tehát a
Paul
Destiny...
McCartney-val irattak hozzá. Igen. Tehát annyi reklám pénzt nyomtak abba a szarba, hogy ilyen Paul McCartney valakinek semmi köze nem volt, látszott már az egészhez, írt hozzá betétdalt.
Meg ismert színészek voltak, igen, a teljesen álltak a szinkronhangok.
A Tyrion Lannistert, aki játszott a színész.
Peter Dinklage.
Ő volt a szinkronhangja, aki segítő robotnak, igen. Aki mellette volt.
Ezt lecseréltek,
lecserélték, igen.
Mert nem, valahogy nem működött. Szóval nyilván ezek, és a Destiny 1 például a maga módján, tehát nyilván ezért nem lehet ezt mondani, hogy mi számít bukásnak, mert most a Destiny 1, ez kicsit olyan, mint amikor a, nem tudom, a Disney azt mondja, hogy hát ez csak nem tudom, 800 millió. Ja. Tehát, hogy mindig relatív, hogy, hogy mennyit költöttél rá, és akkor ja, nem is tudjuk, hogy pontosan mennyit költöttek rá, meg hogy akkor benne, a Destiny-nél is ilyen horror összegek repkedtek.
Ha valaminek 5-600 milliós volt, igen, a PR csak, vagy nem
hát, tudom. Hát, vagy 250, tehát ez az, hogy én sem tudom, mert annyira össze-vissza ja. voltak, hogy is összesen 500 millió, és 250 millió játék, 250 a marketing, tehát, hogy ahhoz nagyon kell teljesíteni egy játéknak, hogy ezt visszahozza.
Ez igen, pont ez.
És hogy ilyenkor meg tényleg azt mondom, hogy most mi számít, tehát hol dől be, hol nem. A legtöbb játék manapság már, és a Destiny erre tök jó példa, hogy ezért nyilván nem az első napos eladásokra készül, hanem arra, hogy a játék mint szolgáltatás, ugye ez éppen aktuális ilyen buzzword, vagy ilyen kifejezés, hogy évekig játsszál vele, évekig tedd bele a pénzt, és akkor abból persze aztán visszajön, csak nyilván az indulás az egy nagyon fontos dolog még mindig. Szerintem itt van olyan játék, ami magával ránt a stúdiót, ha előre készültem volna, amikor akkor biztos nem találtam volna. Meg Motoszkál is egyébként a fejemben, nem akarok hülyeséget mondani. Az biztos, hogy nagyon drága most már AAA-s játékot csinálni. Tehát rengeteg ember kell hozzá, és nagyon hosszú idő. És innentől fogva meg nagyon magasan vannak a... Tehát nem véletlenül nem is nagyon szeretnek már kockáztatni, igen. Mert nem szívesen kockáztatsz egy olyan játékkal, ami mondjuk, nem tudom, 6 évig készült, és 300 ember dolgozott rajta, mert annak az éjszakén... Hát én nem hinném, hogy a GTA és a kockáztatás szó az bármilyen mondatban. Hát
nem éppen azt mondom, hogy az tipikus, hogy ja, nem hogy igen, az. Igen, tehát, igen. Hogy tipikusan nem kockáztatás.
Bármilyen ki egy ilyen név alatt.
Igen. Egyébként, bár nem tripla, de én csodálkoztam ezen a magyar stúdió bezáráson is, hogy bezárt, hogy hívják ezt a stúdiót.
Game Loft, igen. Hát szerintem azon mindenki csodálkozott.
Tehát, hogy ők maguk is szegények, akik alkalmazó.
Nekem az is ilyen volt, hogy ez hogy működik.
Ez szerintem igazából van a Jason Schreier nevű ex-kotakus újságíró, aki a Bloombergnél van már ideje, ő az, aki a játékiparnak az ilyen, tehát ő az, aki a legszaftosabb dolgokat mindig így meg szokta szellőztetni, mert hihetetlen kapcsolati hálója van, meg neki tényleg így elmondanak dolgokat. Neki két könyve is van, ami a játékfejlesztés sztoriairól szól, az egyik a Blood, Sweat and Pixels, a másik pedig a... Gyorsan akartam mondani. Nem jut eszembe. Talán... Na mindegy. Az első könyv az arról szól, az azokról a projektekről szól, amik iszletos kínszenvedések árán lettek meg, de sikeresek lettek. Tehát ott végigmegy a sztorikon, interjúk, stb. Witcher 3, Stardew Valley, Hollow Knight, ilyesmik. Ahol mindig rezgett a léc, hogy meg lesz-e, de meglett, és csőstül kifizette a...
És ezek indie játékok egy
hát
csomó.
A Witcher 3 de mondjuk a Stardew Valley-t azt egy ember csinált a pincében, tehát nem tudom hány évig, ja. És közben kicsit megőrült, aztán jobban lett, de hogy igen, ezt nem lehet bírni, ezt a fajta teszt. És a másik pedig most megint majdnem megvolt, talán így... Meg tudnád nekem addig nézni?
Persze, mondja.
Jason Schreier.
Na is, hogy az miről szól?
Az pedig azokról a projektekről szól, amik nem sikerültek.
Ja, ja.
És SCH.
igazi professzionális podcast, amikor googlizgatjuk itt a Schreier.
S-C-H-R.
Igen, a professzionális, nem.
Na, mindegy.
Igazából. Keres arra, hogy ott, igen, ott ő az.
Oh, sorry.
Igen. A press reset, ez az, press reset.
Oké. Okay.
Az a második, az pedig Körgünk, arról szól. Igen, igen, ezt így most újra kezdem, és a vág ki, légy szíves, az előző. Tehát így pont. Igen, ez azokról, az meg azokról a projektekről szól, amik hát nem annyira pozitívak, tehát nem egy vidám olvasmány. Az első, a Blood, Sweat & Pixels sem feltétlenül az, de ott mindig ilyen azért happy endes, bár az emberi végig gondolja azokat a sztorikat, és így tehát például szerintem megfogadja, hogy soha nem Kickstarter-eztet játékot, tehát így, mert egy rosszabb dolog van annál, ha nem sikerül a Kickstarter-et, ha sikerül.
Igen.
És akkor mondjuk teljesíteni kell minden létező pledge-et, amit bevállaltatok
az utolsó. Valószínűleg ebben ez egyébként sokat fejlődött a Kickstarter, és a Kickstarter-re cuccokat feltevők viselkedése, mert szerintem már nagyon sokan úgy csinálják, hogy tanulva
biztosan a problémát. Egyébként ez a hőskorról szó, tehát maga a Blood, Sweat & Pixels az egy 2017-es könyv, és hát nyilván előtte ilyen, de ezek ilyen 2010-11-es sztori főleg. Illetve szerepel benne az arra, most pont így a Disney Marvel kapcsán is aktuális, hogy beszéltünk róla, a Lucasfilm Games, LucasArts, később LucasArts, hogy hogyan nem lett az a Star Wars játék, amit nagyon sokáig csináltak, és a Coruscanton játszódott volna, és fejvadász lettél volna benne. Na, annak nagyon szomorú a sztoria egyébként. Tehát na, az a sztori, ahol tényleg így évekig dolgoznak emberek, és akkor, hát akkor most nem tudom, eladtuk a
Lucasfilmet. Mint a Mouse Guard filmben.
Ja, tényleg annak is ennél szomorú sztoria.
Ugyanaz volt, hogy minden kész volt, iszonyatos, kreatív energia ment bele, sok éven keresztül rengeteg ember, és kihúzták alóluk a szőnyeget, az ugrodva rögtön.
No.
Hát, még egy dolgot akartam egyébként a nyárral kapcsolatban, hogy...
Amit a Gergő még el sem mondott, hogy mit csinál.
Nem, azt mondta, hogy gyorsan ezen túl. Igen, semmi nincs. Tehát nincs. Nekem sincsen ilyen nagy nyári terveim.
De munkát akartam mondani, mert hogy arról volt, hogy ki mint fog dolgozni.
Hát én el fogok menni egy-két hétre lenyugodni, átgondolni az életet, és...
Nem árulsz több halálpálcát?
Én igen. Obi-Wan megmondta, és szerintem fogok ötletelni, egy biztos, hogy van egyrészt ötletem egy következő projektre, ez ilyen hobbi szinten, és el fogok gondolkodni a podcastről is, hogy hogyan haladjunk tovább, és hát dolgozni fogok a zajló projekteken, a Neocornál, és felvételek is lesznek, meg minden. Tehát, hogy azért sűrű lesz a nyár, szerintem. Tehát, de semmi extrém.
De nem lesz olyan sűrű nekünk, mint
nem,
egyeseknek.
Nem,
egyébként azt akartam
nem
mondani.
Nem megyek Polinéziába autogramot osztogatni.
De nem, én is fogok dolgozni, ezt akartam mondani, hogy most fogjuk befejezni a Bestiarium Hungaricumot, ami igazából az első ilyen magyar néprajz és folklór teremtményeknek egy gyűjteményes könyve lesz.
De ezek ilyen mitológiai lények?
Még Kaponyányi mondjuk?
Vagy általatok kitalált?
Nem, semmi nem általunk kitalált, ezt egy néprajzkutató írta.
Jó.
És az illusztrációk, az enyémek plusz egy másik illusztrátor srác is dolgozott rajta, aki ilyen metszeteket csinál. Hú, tehát, hogy metszetek vannak benne.
Tehát, ha metszetszerű, vagy milyen?
Azt hiszem, hogy ezek...
Vagy részkarc, vagy mi?
Nem tudom, milyen.
Mindegy.
És tudsz mondani egy darab lényt, ami mondjuk egyetlen egyet?
Hát milliót tudok, mert mindegyik lesz benne például... azt hiszem három szegmensre lesz osztva, és lesz olyan, hogy amik, hát ha nem is... Ezért nagyon rosszul hangzik, hogy ember szabásúak, de hogy tehát akik kvázi emberek, ott mondjuk lesz garabonciás, lesz boszorkány, lesz minden, de lesz a vérmedvétől kezdve Prikulicson keresztül, aha, minden az állat szekcióban, és stb. Tehát össze van szedve, és ilyen könyv még nem volt soha. Nem, úgyhogy ezt
hát Jankovszkinak volt ugye a jelkép kalendáriuma, de az meg egy ilyen nagyon-nagyon átfogó ilyen.
Itt
de,
ebbe csak
ez a Bestin, ez nagyon jól hangzik. Tehát
úgyhogy ez majd össze...
A Gyík király áldását adja a kiadványra.
ez majd összejelenne, meg azt kéne.
Most nem meg
felélegzett.
Igen, nem kell bezúzatni.
Igen. Lélegezhet a kiadó, megengedem.
Még nincs is mit szerencsére, de majd össze.
Ez nagyon jól hangzik. Igazándiból ezt az utolsó adást én most egy ilyen kis gyors összefoglalóra is, és előrejelzésre terveztem. Nagyon utószóként nagyon-nagyon tényleg megköszönöm az összes kedves hallgatónak az eddigi figyelmét, és nagyon remélem, hogy ez a kis nyári szünet csak abban fogja megerősíteni őket, hogy még inkább hallgassák az adást.
Be lehet pótolni a kimaradt epizódokat.
Igen. Tehát
aki olyan, mint mi, igen, Gyulával, hogy így a My Episodes-ban így gyűlnek a Spotify-on, ha azt éppen azt használják, a meghallgatásra váró részek, akkor hát itt a tökéletes alkalom, hogy minden héten egy jó Gyík király epizódot így
az
életükben.
Annyit el tudok mondani, hogy mindenkinek egyrészt boldog, tehát kellemes nyarat kívánok, ne szakadjatok meg, tartsátok az árat az inflációval, vagyis hát egyre zuhanó forinttal, ami már ugye egyre jobb, mert napról napra azt halljuk, hogy alig van már infláció, tehát hogy ne vegyetek túl sok paradicsomot, ami a csőd bekerget titeket az áruházakban, de hallgassatok...
Váratlan kanyar ez a végén.
Hallgassatok sok podcastet, annyi, hogy egyébként mindenféle információt elérhettek a podcast honlapján, ami a www.gikkirályszigete.hu, és elérhettek a Facebook oldalunkon is, amit egyébként annyira nem szeretek használni, de ott szoktam megosztani alapinformációkat. Az oldalon tudtok nekünk írni, és bármi, tényleg most egyébként meglepő módon az előző adás után egész sok levelet kaptam arra nézve, hogy már ötletek is vannak benne, tök jók, hogy mit várnak el, meg hogy nagyon tetszik, pozitív visszajelzések is voltak, és nyugodtan írhattok ránk a Facebook oldalon is, meg a weboldalon is, és várjátok olyan lelkesedéssel a második szezont, mint ahogy én tervezem, vagy ahogy mi lelkesedünk érte. Remélem.
Ez a hümm.
Igen, ez egy olyan, ahogy ő lelkesedik majd.
Én lelkesedünk.
Honolulur.
Igen, ez a várjátok úgy, mint várjátok úgy a második évadot, mint Gyula Polinéziát.
Köszönöm, tökéletes zárószó volt. Köszönöm szépen, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.